A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerben Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai immáron új helyszínen a budapesti Dürer rendezvényközpontban jó ideje már az életünket megnehezítő sémákról szólnak. Néhány hete a könyörtelen mérték hiperkritikusság sémáról beszélgetünk, ez már önmagában a neve is elég érdekes, de arra kérlek, hogy egy kicsit átismételve azt is, hogy mi is ez a séma, arról beszéljünk, hogy ugye minden séma négy részből vagy négy dologból áll, mik ezek a részek, és hogy ennél a sémánál hogyan működik.
Nagyon röviden összefoglalhatjuk, mi ez, hogy séma, belső, sebzett mintázat, akkor azt mondhatjuk, hogy gyerekkortól kezdve érnek bennünket élmények, ezek néha negatív élmények, vagy esetleg egy-egy nagyon súlyos, akár traumát okozó életesemény, de az is lehet, hogy csak folyamatosan kapunk valamiből túl sokat, vagy túl keveset, elhanyagolnak, esetleg bántalmaznak, nagyon egyoldalúan kapunk valamit, és így megszületik egy lenyomata a tapasztalatainknak. De természetesen ez a lenyomat, miközben jól mutatja azokat a nehéz élethelyzeteket, vagy fájdalmas tapasztalatokat, amelyeket 2 évesen, 12 évesen gyűjtöttünk be, nyilván nem maga a valóság, nem az élet teljessége, igen ám, de ezek mint már lenyomatok, mint struktúra, mint egy belső szerkezet kialakulnak, és elkezdenek belülről meghatározni minket. Úgy is mondhatnánk, amikor kialakul valami nagyon fontosat árul el a valóságból, amit éppen ott és akkor tapasztalok gyerekként. Közben pedig, ahogyan ez egy megszilárdult belső szerkezetté válik, már akadálya annak, hogy az életnek, a valóságnak a teljességével tudjak találkozni, és ettől kezdve szinte mindent már csak a sémámon keresztül tapasztalok, érzek, és akkor itt jön a kérdésedre a válasz, hogy akkor mit tartalmaznak a sémák, érzéseket, hozzájuk kapcsolódó gondolatokat, például, hogy nem vagyok értékes, semmit se számítok, béna vagyok, ügyetlen vagyok, csúnya vagyok, szerethetetlen vagyok, alkalmatlan az életre. Most el tudjuk képzelni, hogy ezekhez a gondolatokhoz milyen érzések, ezekhez az érzésekhez milyen gondolatok társulnak, szégyen, alávetettség, szorongás, aggodalom, kisebb rendűségi érzés, és a többi, és a többi, hozzájuk kapcsolódó gondolatok, majd pedig ezekhez már társulnak fizikai állapotok. Nyilván, ha valaki egész nap szorong, az előbb-utóbb kihatással lesz a testére, a szervezetére, immunrendszerére és a többire. Azután pedig mindezt még fönn is tartja a szelektíven gyűjtött emlékek. Vagyis már folyton folyvást ezeket a gondolatokat, érzéseket és fizikai állapotokat tapasztalom, és elkezdem nem is tudatosan a jelenlegi állapotomnak megfelelő emlékeket összegyűjteni. És azt mondani, mindig is így volt, az élet már csak ilyen, én is már csak ilyen le vagyok és leszek, és a másik ember is ilyen, és a világ is ilyen.
Hogyha ehhez a sémához kapcsolódva bontjuk le ezt a gondolatsort, akkor mondhatjuk azt, hogy a könyörtelen mérték az egyfajta a gyermekkori elvárásra adott reagálás, és a hiperkritikusság az esetleg az, hogy nagyon sokat kritizáltak gyermekkorunkban, vagy sosem kaptuk meg azt a megfelelő elismerést, amire mondjuk adott esetben tudatalatt vágyakoztunk?
Valami ilyesmiről van szó, annyit tehetnénk még hozzá, hogy a könyörtelen mérték túlzó kritikusság akkor alakul ki, hogyha valaki, és ez itt a kulcsa a mondandómnak, nem egyszerűen csak elvárásoknak akar megfelelni, ő maga esetleg egy attól különböző értékrendet hordoz. Azt mondom, hogy hát szerintem, amit elkérsz tőlem, ez nem egy jó ötlet. Na jó, de hát megcsinálom, mert mégis te kéred, vagy mert nem akarok konfliktust. De egyébként én nekem megvan a véleményem arról, hogy ez nem jó, vagy hogy esetleg mi lenne jobb. Itt nem erről van szó. hanem arról, hogy az illető már belsővé tette a szüleinek a kritikusságát és a magas elvárás támasztását, amelyhez előszeretettel nem kapcsolódott folyamatos megerősítés és feltétel nélküli szeretet. Tehát itt belsővé tett mértékről és mércékről van szó, amit én már úgy élek meg, hogy ha nem tudok teljesíteni valamit 100%-osra, akkor az rossz. Kicsit mindent vagy semmit logika alapján élek és látok. Ha valami tökéletes, az elfogadható, és a 99% pedig már nulla.
Tehát már akkor is teljesíteni akarok, ha nincs is adott esetben mögötte elvárás.
Pontosan így van. Így van, mert hogy egyrészt ez már egy önmagam felé támasztott elvárást jelent, de itt ennél a sémánál tulajdonképpen nem is az elvárás a kulcs szó, hanem sokkal inkább valamiféle ideálokra való törekvés. Azt mondom, hogy ez így a helyes, és hogy mi a helyes, az persze sokszor egészen önkényesen találom ki, hogy mikor mi a helyes, mi a megfelelő, és a szép, és az elfogadható, és ennek próbálok eleget tenni. Ide köthetünk akkor két kifejezést még, maximalizmus, perfekcionizmus. Maximalizmus azt jelenti, hogy mindent meg kell csinálni. Semmi nem maradhat ki. Perfekcionizmus azt jelenti, tökéletesnek kell lennie.
De adott esetben a legtöbb ember próbál erre törekedni. Hogy lenne az egészséges arány, hogy azt mondom, hogy na ezt most elengedem, és akkor igaz ugyan, hogy mára ezt beterveztem, de már látom, hogy nem fog sikerülni, elengedem.
Na látod, ez itt a lényeg, hogy képes vagyok-e az elengedésre, vagy nem. Ugyanis aki ebben a sémában él, folyamatos belső szorításban, teher alatt, nyomás alatt él. Úgy érzi, hogy semmire sincs elég ideje, hogy sosem tud igazán megfelelően teljesíteni, hogy elégtelen, amit csinál, és ennek okán mi van a háttérben, hogy szerethetetlen vagyok, elfogadhatatlan vagyok, ameddig ez nem lesz 100%-os, és mindent nem csinálok meg, és nem végzek mindennel, addig szóba se jön, hogy engem szeretni lehessen, vagy becsülni, vagy nagyra értékelni, vagy tisztelni. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy krónikusan nem képes azt mondani, hogy most este 9 óra van, és ma eddig dolgoztam. Nem dolgozok már többet. És nem képes utána nem csak elengedni és váltani, nem képes utána lazítani, vagy önfeledten pihenni. Tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatnánk, hogy ez az állandó szorítás és nyomás megakadályozza, hogy élvezni tudja az életet, és megakadályozza, hogy pihenni tudjon.
Érdekes volt, amit mondtál az előadásodban, hogy a gyermekkorban sebzettségeket kapunk, de ugyanakkor van egyfajta típus, aki idealizálja a gyermekkorát, és ez sem jó, tehát ez is elfed valamiféle sérüléseket. Itt mire gondoltál?
A szakirodalomnak és a segítő kapcsolatnak az egyik alapfölismerése, hogy sokszor a nagyon nagy sebeket hordozó személyek következetesen idealizálják a gyerekkorukat. Mégpedig azért, mert valamikor az életben maradásukhoz szükségessé vált, hogy érzelmileg ne kelljen minden rosszat átélniük, egy picit azt eltávolíthassák maguktól, és főleg pedig a kiszolgáltatott gyerek világuk miatt gyerekként nem nagyon engedhetjük meg magunknak, hogy azt mondjuk valamiféle éles realitással, életkorunkat meghazudtoló világos látással, hogy édesanyámnak 27 rossz tulajdonsága van, és apukám 47 dologban téved, hát ezt nem engedhetem meg magamnak, mert tőlük függ az életem. Ezért az érzelmi, lelki életben maradás szempontjából rövidebb távon megéri nekünk a szüleinket jónak tartani, és magunkat pedig rossznak. Ez pedig egy idő után a szüleink és a gyerekkorunk idealizálásához vezet.
A szeretetlenség egy nagyon fontos tulajdonság annak, aki ezzel a sémával rendelkezik, hogy nem látja magát szerethetőnek, jónak, nem tartja magát, és éppen ezért törekszik a tökéletességre, mert azt gondolja, hogy ha valamit felmutat, valami jót, valami teljesítményt, azáltal ő is jónak érezheti magát.
Igen, pontosan így van, és tulajdonképpen most már meg is neveztük a két leggyakoribb gyerekkori hátteret, amiből aztán ez a sebzett mintázat kialakul. Az egyik a szülőknek a túl magas elvárásai, követelményei, amelyekhez nem kapcsolódik föltétel nélküli szeretet, ez az egyik, aztán ezek az elvárások és követelmények és kritikusság már belsővé válik, már nem kell egy másik személy, már én magam ilyennél leszek, és ezt csinálom magammal, tulajdonképpen folytatom, amit a szüleim velem csináltak. Nem szeretem magam, de minden esetre meghúzom állandóan a mértéket, hogy azt kellene megugrani, miközben az sokszor lehetetlen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy amikor bennem az a belső világ alakul ki, hogy értéktelen vagyok, szégyenkezem, nem becsülöm magam, és ezt a belső világot igyekszem túlkompenzálni. Ez az, amiről te beszéltél, hogy egyébként belül a féltett meggyőződésem magamról, hogy szerethetetlen vagyok, ezért megpróbálok teljesíteni, produkálni, elérni valamit, maximálisat nyújtani, izzadni, verejtékezni, vérezni, mert hát ha akkor mégiscsak valami szeretet morzsához jutok, vagy valaki esetleg egy fél mondattal azt mondja, hogy na jó, ez is valami. És akkor én egy picit, legalább egy másodpercig enyhülethez jutok.
Hogyan kapcsolódik ide a narcisztikus ember?
A narcisztikus személyek, miközben kifelé nagyon kritikusak, nagyon kemények, soha el nem ismernék, hogy ők valamit rosszul tettek, rosszul gondoltak, nem alkalmasak valamire, tévedtek. Hát egy narcisztikus személy nem téved. Egy narcisztikus személy néz kritikusan, és mindenkinek a hibáját rögtön észreveszi, fölnagyítja, orrára koppint, és a többi, és a többi. Ezért nagyon nehéz egy narcisztikus személlyel élni. Igen ám, de a narcisztikus imádó, mondjuk így, személyiségnek a hátterében olyan sebzettségek állnak, olyan sebzett gyermeki rész, amit éppenséggel azáltal távolít el magától, mert hogy azt szerethetetlennek, elfogadhatatlannak, elviselhetetlennek éli meg, éppen azáltal távolítja el, hogy kritikus lesz másokkal, hogy mindenkiben hibát fedez föl, hogy ő neki mindig igaza van. Tehát tulajdonképpen ez a paraván. És ami mögötte van, az egy sebzett gyermek, akivel azonban a narcisztikus személy retteg találkozni.
Mi módon oldható fel ez a séma? Tudom-e magamat arra ösztönözni, hogy ne várjam el, ne legyen ez a belső indítatás, hogy mindig elvárjam magamtól, hogy időre kész legyek, hogy mindent teljesítsek, hogyha a főnök azt mondja, hogy feladat van, én legyek az első, aki jelentkezem, mert ugye ez is jellemző ezzel a sémával élő emberre, hogy ő mindent megold, ő az első, aki jelentkezik, igaz, hogy már így is tele van munkával, se időt, se energiát nem kímél, és aztán persze jön a kiégés, ami megint egy másik téma, de hogyan oldható fel?
Elsőre két dolgot említhetünk, az egyik, hogy egyáltalán észrevesszük, figyelembe vesszük, elfogadjuk és értékeljük a bennünk lévő, mondjuk így egyszerűség kedvéért gyereket, aki még nagyon halkan, lehet, hogy már magától nem is csak akkor, hogyha mi felnőttek rákérdezünk a saját lelkünkben élő gyerekre, hogy tulajdonképpen mire lenne szükséged? Hogy ezt bírod? Hogy szeret téged valaki? Vagy vágysz te valamire? Vagy minek örülnél? Tehát tulajdonképpen először is egyáltalán a saját belső szükségleteinknek, vágyainknak, igényeinknek, amelyek nem egyszer nagyon reálisak, nagyon természetesek, elfogadhatóak és emberileg. Ezeknek a felszínre hozására, megbecsülésére, elfogadására van szükség. Ez az egyik, és aztán a másik, hogy ilyenkor létezik bennünk nem csak egy elnyomott gyerek, hanem egy elnyomó szülő. És akkor a bennünk élő elnyomó szülővel is nagyon fontos, hogy szeretettel és megértéssel elkezdjünk tárgyalni, és azt mondjuk, nyilvánvaló, te jót akarsz nekem, azt akarod, hogy engem mások szeressenek, azt akarod, hogy én magas színvonalon teljesítsek, de egy kicsit túlzásba viszed. Úgyhogy légy szíves, most menj el egy picit nyaralni, vagy pihenni, mert van egy pont, ahol már nem rád van szükségem, és most a gyereket szeretném meghallgatni.
És hogyha már önmagunkon segítettünk, akkor nagyon fontos, mert nekem mindig veszőparipám ezeknél a sémáknál, hogy ne adjuk tovább, ha lehet, a következő generációnak. Tehát mit tehet egy szülő, aki adott esetben egy kiskorú gyermeket nevel, hogy ezeket a hibákat elkerülje, tudatosan már figyeljen rá?
Ebben a sémában szenvedők tulajdonképpen azért szenvednek olyan nagyon, mert a teljesítményhez, elvárásoknak való megfeleléshez kötötték a szeretetet, illetve esetleg egyáltalán semmihez sem kötötték a szeretetet, mert a gyerek akármit csinált, nem szerették őt. Csak elvárásokat támasztottak. Tehát itt még az is lehetséges, hogy ő iparkodik azzal a gyermeki reménnyel, hogy talán majd apa életében egyszer azt mondja, hogy szép vagy lányom. De sose mondja. Vagy a fiú, aki harcol és küzd az apjának az elismerésért, és az apa, amikor 60 éves, még mindig rivalizál a saját 40 éves gyerekével. És mondjuk két sör után arról beszél, hogy még mindig sokkal jobban tud, nem tudom én mit, hegeszteni, vagy autót szerelni, takarítani, vagy fát permetezni, mint a fia. Tehát azt lehetne mondani, hogy éppenséggel miközben nagyon is fontos, hogy neveljük a gyerekeinket. Gyermeki szükséglet az is, hogy határokat kapjanak a gyerekeink. Világos útmutatásokat kapjanak. Ez nagyon fontos, de hogy közben ezzel együtt tapasztalhatóvá legyen számukra az, hogy akkor is szeretjük őket, ha, és itt jön a kulcs, ha gyöngék, ha ügyetlenek, ha esetlenek, ha oktondiak, ha tévedtek, ha bűnt követtek el, ha összetörték, elrontották, összefirkálták, bepiszkolták, és a többi.
Többször említettük, hogy a sebzett részünkkel való találkozás milyen nehéz, és itt több fokozatot is megelmítettél arra, hogyha valaki csak kicsit sérült, akkor gyorsabban tud gyógyulni, mintha esetleg traumatizálódott. Ezt kifejtenénk egy kicsit bővebben.
Talán pár mondatot érdemes erre szólni, hiszen valóban hát a sérüléseink mértéke egészen különböző tud lenni. És egy kisebb sérülést nyilván, mint ahogy a testi sérüléseknél is, hamarabb gyógyul, hamarabb kiheverjük, el is felejtjük. Vannak azonban olyan sérülések, amelyeknek mondjuk így, hogy a nyomát, vagy a következményét egy életen keresztül hordozzuk. Pontosan ugyanúgy, mint a testi vagy fizikai sérüléseknél. Készítenek rólunk egy röntgenfelvételt, és azt mondják, látszik, hogy eltört az egyszer a síp csontja, vagy látni ott azt a heget. És éppenséggel ezért azt is mondhatjuk, hogy még az is lehetséges, hogy bizonyos sebeink sosem gyógyulnak be. Azonban mégsem mindegy, hogy én hogyan viszonyulok a sebemhez. Hogy egy-egy sebem egyszerűen csak gyógyulatlanul, kezeletlenül okozza a fájdalmat nekem, esetleg a környezetemnek, vagy pedig én a sebemhez egy gyógyító, gondoskodó, elfogadó módon viszonyulok, és ezáltal az, ahogyan a sebemre tekintek, az már más. És ezért, ahogy magamhoz viszonyulok, az is más.
Többször is beszéltünk róla, hogy mit tesz velünk a séma, hogy mire vesz rá bennünket, úgymond, és úgy fogalmaztál, hogy négyféleképpen is rávesz arra, hogy fenntartsuk a saját zavarainkat. Az egyik, hogy felnagyítjuk, kiprovokáljuk, vagy létrehozunk olyan helyzeteket, amikor megint megélhetjük ezeket, igen, és végül pedig belelátunk.
Hadd mondjak el egy történetet. Egy pszichológus írja ezt, egy családterapeuta, hogy amikor megházasodott, férfiről van most szó, elmentek nászútra. És a nászút során ő valamiért fölment az autóhoz, miközben a felesége a tengerparton maradt, és kagylókat gyűjtött. És lehajolt, szedegette a kagylókat, és tulajdonképpen ez egy gyönyörű jelenet is lehet, és a férfi szaladhatott volna föntről, a kocsitól, megtalálva azt a dolgot, amiért oda fölment, a felesége ezt, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, és szeretlek. De nem ez történt, hanem ahogy jött lefelé, egyszer csak, hogy nézi a feleségét, ahogyan szedegetőt a kagylókat, és lelehajol egy-egy szép darabért, egyszer csak megjelent benne egy rettenetes érzés, ugye a sémákról beszélünk, négy alap dolog, megjelent benne egy rettenetes érzés, valami taszítás, valami undor, valami nagyon negatív, valami félelem és aggodalom, és közben pedig vagy menekülhetnék, és aztán jöttek gondolatok, hogy most azonnal fordulj vissza, se szó, se beszéd, ülj be az autóba, és tűnj el innen. És ehhez kapcsolódtak fizikai állapotok, rossz érzés, rossz közérzet, és nem tudta, hogy ez miről szól. Fiatal házasként szereti a feleségét, semmi nem történik, senki őt nem bántja, nem, semmi rossz nem történik. Mi ez? És ahogy vége lett a nászútnak, jelentkezett pszichoterápiára, és a pszichoterápián kiderült, hogy gyerekkori élménye az volt, hogy sok testvérével együtt nőtt föl, és ő kicsi gyerekként oda-oda ment az édesanyjához, akinek egy jellemző testtartása volt, hogy előre hajolt, mert vagy kapált, vagy főzött, vagy takarított, és ő gyerekként valahogy megőrizte ezt a képet, hogy az anyja előre hajol, és ő görbe háttal éppen csinál valamit, igen ám, de ő mindig, mikor ment az anyukájához, az anyukája kimerülten, fáradtan, kizsigerelten, újból és újból ellökte magától, és azt mondta, hagyjál már, nem látod, hogy éppen főzök, nem látod, hogy éppen dolgozok, menj a testvéreiddel, játsszál velük, ne legyél itt láb alatt. És amikor a feleségét látta hajladozni, miközben a feleségétől semmi ilyen irányú megjegyzést nem kapott, itt jön a sémának a negyedik része, az emlékek, egyszer csak a rossz emlékek előjöttek, anélkül, hogy benne tudatosult volna a kettő közti összefüggés, és a séma világa aktívvá vált. És ebben a történetben akkor nagyon jól érzékelhető az, hogy tulajdonképpen semmire nincsen szükség, szinte semmi rosszra, vagy semmi rosszra, hogy egy séma aktív legyen bennünk, mert ebbe a helyzetbe bele látjuk, bele éljük azt, ami nekünk gyerekkorból ismerős. Ez most egy példa akart lenni, mit jelent az, hogy bele látok. De természetesen feleségem mond egyetlen mondatot, hogy te most nem megyek, még szedek néhány kagylót. És már is fölnagyíthatom az elutasítást, már megint az történik velem, ami az anyámmal történt, hogy nem számítok, hát én nem ezért akartam megházasodni, de az is lehet, hogy kiprovokálom ezt, és nyilván az is lehet, ahogy te mondtad, hogy újból és újból létrehozok majd olyan helyzeteket, amikor a feleségem tényleg nem ér rá, és én olyankor fogok oda menni hozzá. És a feleségem joggal mondja majd azt, hogy ne haragudj, Feri vagy Laci vagy Pisti, de most nem érek rá, és én nem tudatosan, újból és újból akkor megyek hozzá, amikor ő neki, ez lesz egyébként a reális és természetes reakciója. Csak én nem így fogom megélni, hanem úgy, hogy már megint kapok a fejemre.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad gondolataidat velünk, és innen folytatjuk a jövő héten is, akkor is tartsanak velünk. A technikus Pixel Evente nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita és a sorozat gazdája
Pál Feri.